Köszöntök mindenki sok szeretettel. A ma reggel is lehet látni, hogy én minden erőbe vetve, hogy jó idő legyen, és most jó idő is van. Hétre kérdezték, hogy a református lelkész Erzsike kérdezte, hogy mi a programunk erre a hétre, mert tudja, hogy mi a programunk erre a hétre, és hív bennünket szeretettel az ökumenikus tiszteletekre. Ez alkalommal, mivel a katolikusok csütörtökön érnek rá, ők meg pénteken érnek rá, én megbeszéltük, hogy két alkalom lesz, ez a két alkalom, tehát csütörtökön és pénteken 3 órakor református és katolikus helyszínen lesz az imahét, azzal, hogy mi is, ha csak tehetjük, aktívan részt veszünk. Ezen én azt mondtam, hogy valószínű, hogy én a zentai ökumenikus kápolnával fogok imádkozni, és rám ilyen formában nem garantálom, hogy ott lesz, biztos, mert Vikinek pénteken az időpontja. De attól, hogyha valaki vállalja, hogy egyik-másik helyen ott lesz, jelen lesz, verset mond, bizonságtétele lesz, akkor azt szólja nekem, és akkor beiktatják a programba, mert ez így nem is olyan rossz dolog lenne, tehát erre így szerveződjünk meg, vagy szerveződjenek meg, akik vállalják és tudnak menni. Csütörtökön 3 órakor református, pénteken 3 órakor a katolikus helyszínen lesz az a közös imóra megszervezve. Jó? Akkor ezt tudomásul vettük, és ez lesz. Nem azt mondtuk, hogy kirekesztjük magunkat, hanem most más szelek fújnak, más idő van, és ezért ezt így oldjuk meg. Énekelni fogunk. A zsidók levelét keressük meg, a 13. rész 7-es versét. Zsidókhoz írt levél, 13. rész 7-es verse, ezt fennállva fogjuk meghallgatni. Ha valaki megkereste, akkor kérem, olvassa fel.
Emlékezzetek meg a ti előjáróitokról, akik szólották néktek az Isten beszédét, és figyelmezvén az ő életük végére kövessétek hitüket.
Urunk, köszönjük a te ígédet, köszönjük, hogy ebben is ma is tanítasz minket, kérünk, áldj meg bennünket. Amen. Az új fordítás így mondja: ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten igéjét hirdették nektek. Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket. Az egyik híres, most nagyon népszerű vezető azt írja, hogy nagyon egyszerű a recept. Hogy ki az, aki vezető. Annyit kell csak tegyen, hogy nézzen hátra a válla mögött. És abban a pillanatban kiderül, hogy vezető vagy sem. Ha vannak mögötte, akkor vezető. Ha nincsenek mögötte, akkor nem vezető. Vannak. És gondolkodtam, hogy beszéljek más vezetőkről, vagy beszéljek arról, amit én csinálok, és hogy mi az, amire szüksége van egy vezetőnek. Amikor nézünk egy gyülekezetet, és egy valamilyen vezetőt, mindegy milyen szinten. Mi lehet a 3 legfontosabb dolog, amitől egy vezető érzi, hogy ha hátra néz, vannak ott mögötte. Emlékezek egy testvérnőre, egész más vidéken, aki hoz mentünk látogatóba, és akkor a gyülekezet éppen új pásztort kapott. Az előző nem elment, hanem nyugdíjba ment, és nagyon szerette. És azt mondta, hogy alig várom már a vezetőnket, mikor megtudtuk, hogy nyugdíjba megy az előző, attól a perctől kezdve minden nap imádkoztam érte. Minden nap. És megjön, én leszek az elsők között, aki oda megy hozzá, hogy szeretnék feladatot kérni tőle. Szeretnék ima közösségben lenni a családjába, és szeretném segíteni. És csak, és mondom, ismered? Nem, azt mondja, sose láttam. Hallottam róla, de sose láttam. És aztán, az, mivel ez már időkkel ezelőtt volt, jó időkkel ezelőtt volt, aztán ez így is volt. És gyümölcsöző volt az együttműködés. Az igét hirdetnek is hitük van, azt mondja az ige. Azoknak, akik vállalnak szolgálatot, mert ott a krisztusi indítatás, a gyülekezeti felismerés és megbízatás van, kell, hogy legyen minden vezető mögött. Példából is egy kicsit azért kísérlet, hogy mi az, amire szüksége van mindenkinek, aki bárkit is vezet. Pénz, hírnév, tekintély, vagy más. Uralmi eszközök. Ez kell a világban. Tehát, hogy valaki tudjon vezetni, valamilyen fenyegetési eszközök kellenek, hogy legyenek a kezében, vagy fegyelmezési eszközök kellenek, hogy legyenek a kezében, és mondjuk így aláírás joga valamit aláír, vagy nem, és ezért mindenki kényszeredbe érzi magát, hogy csinálja is a dolgokat. Az egyházi felépítés pedig önkéntesség alapon van, tehát itt nincs, nem lehet ilyen fajta kényszerítés. Akkor mire van szüksége? Az én szerény tapasztalatom szerint, és amit én érzek, hogy erre szüksége van, és legelső helye párbeszédre van szükség. Arra, hogy ne némán menjünk el egymás mellett, és ne mondjuk azt, hogy hát ő csinálja magáért, én csinálom magamért. A gyülekezetben, ha valaki hátra néz, az kell, hogy ott legyenek mögötte. És az kell, hogy megbeszélj, az kell, hogy arról meglegyen a vélemény, és hogy az építse egymást, építse a gyülekezetet, építse, bátorítsa, akár irányítsa a vezetőt, tanácsolja a vezetőt, mert az a legfontosabb, a bizalom. Igen, ő nem önmagától az, ami, és ezért mellette állok. Az ő feladata a látás, az én feladatom pedig az, hogy ott legyek mögötte, és majd Isten megadja, meg tudjuk látni a dolgokat. És az, hogy nem feladni. Erőt vesz el, vagy erőt ad. Hogyha ezek a dolgok megvannak, van még több minden, de erőt vesz el, vagy erőt ad, ha van bátorítás, ha van vélemény, ha van erősítés, ha van felajánlás. Egyszerűen azt látja az a valaki, hogy nem értelmetlen a munkája. És ez nagyon fontos. Tehát anélkül szinte semmivel vagdalódzásnak tűnik minden, odalenn és idefenn, bár ez nem idefenn, mert a Billy Graham mondta, itt lenne a mag, vagy itt, innen a magvetés, ott pedig a gondozás zajlik. És egymás nélkül nem él az egész. Tehát innen a magvetés, ott pedig a gondozás. És ha nincs magvetés, akkor nincs mit gondozni, de ha van magvetés és nincs gondozás, akkor az nem működik. Sok helyen szenvednek attól, hogy nem világos a látás. Nem világos, vagy nincs látás. Vagy nincs vezető, nincs személy. Vagy nem vállalja senki. Még ha rész szerint való is a látás. És akkor elveszik a nyáj. Szétszéled, mondja az ige. Ez így egyértelmű. És azt látjuk, és ez is helyi tapasztalat, hogy ahol helyben van, ahol Isten ad valakit, aki felvállalja a lelki munkának az ömét, és megpróbálja a maga tehetsége szerint, akármilyen, tehetsége szerint mozgatni a dolgokat, és van, aki mozog, ott van élet. Ahol senki nem vállalja fel, pedig még ha nagyobb tehetsége is lenne, ott lassan elhal minden. És Isten állít újakat, és újakat, és újakat mindig, minden körülmények között. Azok akkor állnak meg a lábukon, ha van mögöttük valaki, ha van mögöttük egy imasereg, van mögöttük egy gondozósereg, van, aki tartja a kezét, mint Mózesnak Áron és Hur. Én emlékszem még, hogy a beiktatási alkalmam hol volt, és hogy volt. Mentünk Szabadkára Juhász Tiborra, és akkor megálltunk, hátba vágott, azt mondja, Zolikám, vasárnap te prédikálsz. Képzés, iskola, minden nélkül. Ez igazából nem biztos, hogy biblikus dolog volt, de én vállaltam. És aztán, ami fordult és alakult, az nem nekem Istennek köszönhető. De ahhoz, hogy az megálljon a helyén, ahhoz sok imára van szükség, sok bátorításra, támogatásra van szükség, mert amint ez kimarad, úgy gyengülök én is. Erőtlenedek. És ez mindenkire érvényes. Az Úr még hozzátesz dolgokat, de hogy igazából jól összeforva működjön minden, ahhoz szükséges, nagyon szükséges az a háttér, amit jelent a gyülekezet, elsősorban a helybeli gyülekezet, és azon túl. Ezt nem adjuk meg a mindenkori vezetőnek, magunktól veszünk el. Én szívesen lennék ott a padban, és imádkoznák másért. Mindegy kiért. Aki itt lenne, azért, aki itt van, itt vállalja, aki ide kiáll, az sok dolgot, sok színű, sok rétű dolgot vállal. Magyarországon egy lelki pásztor, van sok lelki pásztor, aki havi 6 igehirdetést. Havi 6 igehirdetést. 8-at végez. Semmi többet. Ne terheljék nagyon. És a többit a presbiterek, diakonosok végzik, és az őnek, ő egész más helyzetben van, mint mi. Máshol sokkal nehezebb. Van, akinek 10 körzete van, és végig megy szinte hetente mindenhol. És az egyik testvére mondták, hogy addigra lett kristálytiszta, gyönyörű az ige hirdetése, mire vasárnap végigment a 8 helyen, és mindenhol hirdette ugyanazt az igét. Ugyanazt az igét prédikálta, és mindig csiszolódott rajta, és estére lett tökéletes. Lehet, hogy az ige hirdetése tökéletes lett, ő belőle facsar citrom lett. Vannak végletek. De ő ma egyetemi tanár, és vállalta a szolgálatok nagy részét. Imádkozunk a vezetőkért. Imádkozunk azért, akinek van e-mailje, akinek tudom az e-mailjét, annak elküldtem, megkaptátok? Igen, meg kell nézni. A beosztást megint van. Havi 6-8 igehirdető, aki vállalja, hogy jöjjön hozzánk. Saját költségre, saját teherre, csapatokat szervezve, hogy legyen ige közöttünk ott, ahol kevés van, legyen buzdítás, legyen hit ébresztés, legyen evangelizáció. Isten áldja meg őket, mert ilyeneket vállalnak, és valaki 5 napokat is utazik így, azért, hogy itt legyen közöttünk. Pontosan 5 napot. És legyen erő a szolgálatokban, imádkozunk ezekért. Most pedig Péter leveléből olvasunk, ez a sorozat, ami eddig tartott, és még a héten tart. A 5. rész, első levele, 5. rész, első 5 versét fogjuk hallgatni. Példaképnek lenni, így lett beírva a jelzés. A közöttetek levő presbitereket, tehát kérem én, a presbitertárs és Krisztus szenvedésének tanúja, valamint eljövendő dicsőségének is részese, legeltessétek az Isten közöttetek levő nyáját. Ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen. Nem is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bizottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. És amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség helyrothatatlan koszorúját. Ennyi az ige, üljünk le. Van egy jó szokás, ez egy magyarországi szokás. Ha valaki ismeretlenül megjelenik a gyülekezetben, és hát valaki ajánlja a szolgálatra, akkor ez velem is megtörtént, megkérdezik, testvér, odahaza szolgálsz-e? És milyen szolgálataid vannak? Mert annál különbet itt nem szolgálhatsz. És előbb így megvermettem, hogy hát milyen dolog ez. Aztán később időt igazat adtam neki. A baptista hitvallásban lehet, hogy már régen forgattuk. Azt írja, hogy a keresztséggel, Krisztus követésével vállalom azt, nem egy fogadalom tételez, vállalom azt, hogy minden erőmmel, minden tehetségemmel, minden képességemmel, minden adottságommal odahaza helyben építeni fogom Krisztus országát. Elsődlegesen ott kapom a táplálékot, ott kapom az erőt, ott kapom a biztatást. Mindegy most, hogy kin és hogy. És az tud engem inspirálni, az tud engem építeni, tud engem erősíteni, tud engem inspirálni, hogy verseket írjak. Énekeket szerezzek. Felerősödjek szolgálatra. És a kötelességem azt, hogy ezt visszaadjam. Megnézhetjük. És így erősítsem előbb a helybeli gyülekezetet, és aztán mehetek tovább. Nincsen fordított rendszer, hogy valaki máshol különlegesen jó, nem egészséges. Odahaza pedig egész más. A másik, amikor elolvastam ezt a részt, akkor egy kérdés fogalmazódott meg bennem, ami mindannyiunk kérdése tud lenni. Kell, hogy legyen. Mindenkinek kérdése kell, hogy legyen. Itt azt írja az ige, hogy a presbitereket kéri, tehát a felelősöket, a vezetősöket, a megbízottakat, hogy szolgáljanak. Legeltessék a nyájat önként, készségesen. Mint akik példaképei a nyája. És egy kérdés fogalmazódott meg benne, ami, mint mondtam, mindannyiunk kérdése kell, hogy legyen. Milyen szolgálat vár rám? Milyen szolgálat várhat még rám? Én pontosan így, milyen szolgálat vár rám, amit még el kell, hogy végezzek? És akkor ennek nyomán vissza kell nézni, most nem más háta mögé, hanem magam háta mögé. És miért végzek? Mi az, ami a hitéletem kezdete óta máig el van végezve általa? Mi az, amit be tudnak írni a munkakönyvembe? Mi az, amit elvár az én munkaadóm tőlem? És ezt mindenki nevében mondom. Egy felelős munkahelyet helyre hívnak meg engemet, teszem azt, de jó lenne. Vagy minket, mindannyiunkat. Mi az, ami a két kezünkön és az értelmünkön túl, amire számít egy munkaadó? Most egy teljesen világi munkaadóról beszélek. Nem szónoki volt a kérdés, lehet beleszólni. Néhány gondolatot kérek. Mondjuk rá, becsületesség, igen. Sőt, biztos, hogy becsületesség. Szolgált készség. Itt is hallottam valamit.
Szakértelem.
Pontosság. Egy időben. Én még hozzátennem. Megbízhatóság. A régi rendszerben, ha valaki valami munkahely, valamit tönkretett, azt mondta, hogy főnök, nem úgy gondolta. Ez direkt neki ment a fának, hiába rántotta marrébb a kocsi kormányrúdját, direkt oda akart menni. Vagy elfogyott az üzemanyag, nem bírok dolgozni, de nem jutott eszembe szólni. És azt mondta, hogy ilyen vagy, majd hónap csináld meg. Ma próbálja meg valaki ugyanazt, beperlik érte. Milyen munka van mögöttem? Mi az, amit rám terhelt az Úr, és végzem? Ennyi volnék, amennyit elvégeztem? Vagy több? Van-e munka előttem, amiben az Úr pont ezeket a dolgokat, átláthatóság, megbízhatóság, terhelhetőség osztja szét. Egy általános iskolás is tudja, de a középiskolás még jobban, hogy egy teher, ha egy pontra van terhelve, akkor az iszonyatos nyomást gyakorol arra az egyetlen egy pontra, így van? De ha egy terhet mondjuk rá, vagyunk itt 20-an, 20 felé terhelnek, akkor annak nem a sokszorosát, hanem a halmozottan sokszorosát tudja elviselni. Tehát szokták mondani a gyerekek, és ezt gyakoroltuk iskolában, ha 8-an odaállunk egy 70 kilós mellé, és csak két mutató ujjunkkal megemeljük, érdekes mód meg tudjuk emelni. Ha egy ember próbálna lehajolni és felemelni, Kati, akkor mi történik? Elmegy a dereka, elmegy a háta. És ez egy jó példa arra, hogy a feladat és a teherhordozás közt mi az igazi arány? Mi az, ami feladat van, amit én elvégezhetnék? Ahhoz fel kell sorolni azt a 10 feladatot, amit jelen pillanatban is végzek. Önként készségesen írja a presbiterekre. De vajon ez csak a presbiterekre érvényes-e? Az, aki kapta megbízást, az, akinek feladata van, akinek a dolga az, hogy járjon előbb. Ilyenek a férfiak, ilyenek a férjek, ilyenek az édesanyák, hogy később a gyermekek is ilyenek lesznek. Hogy feladat valaki előtt járni. Az, aki vállalja azt, hogy Krisztus tanulja lesz, annak a feladata a körülötte levők felé a bizonyságtétel. Nem végzi el, akkor az a generációért részben, nagy részben ő is felel. Mert nem hallották az igét? Miért nem figyeltek fel arra a dologra? És miért nem volt fontos a számukra? Miért nem lett fontos a számukra ez a dolog? Mert ha már érdeklődnek, és meghallják, és utána fordulnak ettől a dologtól el, akkor az már nem annak az egynek a felelőssége. A gyülekezetekben mindjárt az első 2-3 században az történt, hogy megosztották a feladatokat. Az apostolok, először az első gyülekezetben az apostolok maradtak az ige hirdetésénél, a többiek, a presbiterek, majd utána a diakonosok, pedig az asztal körüli forgolódás, a gyülekezeti dolgok rendezése, az asszonyok munkája, mert ők is, képzeljük el, zúgolódtak, hogy nem kapnak munkát. És a gyülekezet sokszínűsége, sokszínű szolgálata úgy alakult ki, hogy mindenki azt kérdezte, amit én is kérdeztem, hogy milyen munka vár rám. És kinek a tehetsége, képessége, felelősségteljes vállalása szerint nem az emberek, az Úr kiosztotta, és ha valaki oda kerül a puzzle megfelelő helyére, akkor megtalálta. És ma már rengeteg lehetőség és mód van arra, hogy az evangéliumot hirdessük, hogy a szeretetet közvetítsük. Ebben különbözik a gyülekezet a világtól, hogy itt azt írja, hogy a munkát végezni ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen végezzük. Tehát nem az, de ez nagyon amerikai is sem tud hangzani, nem az, hogy amit kapok, és amit nyerek ezzel a szolgálattal, hanem amit tehetek, és amit adhatok ezzel a dologgal. Ez teljesen más szemlélet. A mai vasárnapi újságban van egy milliómossal interjú. Olvassa valaki a vasárnapi magyar szót? Nem olvassa senki. Azt mondta, hogy 12 vállalkozásba is belekezdett, és hát javarészt csődbe ment egy jó része, de aztán rájött néhány dologra, és abba hagyta a vállalkozásait, inkább könyvet írt, hogy hogy lehet valaki sikeres. És abból lett milliómos. És aztán mégis néhány vállalkozása ment, most ez nem is annyira lényeges, és azt mondja, hogy tanulmányoztam, hogy hogy lehet valaki sikeres, rájött arra, valószínű, hogy adventista egyébként, rájött arra, hogy a keresztények, ha betartják az alapelveiket, ők sikeresek tudnak lenni. Ők elégedettek tudnak lenni. Ők eredményesek tudnak lenni, és azt mondja, hogy attól kezdve a Biblia fontosabb lett neki minden egyéb szakmai könyvtől. És most lejött Újvidékre, itt lakik, valószínűleg szolgálatai vannak, erről tanít, és jól érzi magát. Mások is látják azt, hogy igen, ha Krisztusban élünk, és így vállaljuk a dolgainkat, ahogy az ige leírja, hogy örömmel, önként és mindent beleadva, mint ahogy mondtam a baptista hitvallásban, megtalálható, hogy én semmit félre nem teszek, semmit fent nem tartok, semmi hidat meg nem tartok a régi életemben, hanem felégetem őket, azért, hogy Krisztus nagyobb lehetőségeket, újabb utakat mutasson és adjon nekünk, nekem. És amennyiben kész bennünk, megvan bennünk a nyitottság, kész bennünk a készség arra, hogy új dolgokat vállaljunk, akkor megtaláljuk a kérdésünkre a választ, hogy milyen munkát kell, hogy még végezzek. Abban, ami mögöttem van, abban rejlik az én gazdagságom. Ott bomlott ki, vagy nyílottak meg a képességeim, a tehetségeim, ott alakult ki az, ami előttem hasznosítható lehet. A legnagyobb gazdagság, szokták mondani, az a tapasztalat. Ami nekem semmi, az másnak rémületesen bonyolult. Napokban sikerült 3 perc alatt ugyanabban a zárban 2 kulcsot is beletörni. Hát nekem erre van tehetségem, antitalentumom, más pedig odament, egy picit elfordította, és azt mondta, látod, így kellett volna. Mondom én neki, tudok ilyen fordítottat is, de azt te föl se vállalod. De ez nem azt jelenti, hogy akkor mind a kettő abba kell hagyja azt a részt, amihez nem ért, hanem azt a tapasztalati gazdagságot kell, hogy alkalmazza Krisztus országába. A presbitereknek a feladata, legeltessétek az Isten közöttetek levő nyáját. Ha közöttünk levő nyáj, akkor az azt jelenti, hogy azok, akik ezt akarják, akik ezt vágyják, akik ezt keresték, és akik úgy mennek tovább, hogy felépülnek, felerősödnek, és vállalnak, tovább lépnek, vállalnak több dolgot. És ebben a mi egyházi felépítésünk nagyon megfelelő, azt írja, hogy önként, aki azt mondja, lélekben akarok gazdagodni, az akar gazdagodni. Aki azt mondja, hogy nekem erre szükségem van, akkor az a szükség megelégeltetik. Aki ezt keresi, azt kapni fogja, mondja az ige, Máté evangéliuma szerint. És ebben megjelent egy cikk az interneten, azt írja, hogy a társadalomban a legerősebb rész, egy tanulmány szerint 20 évig végezték a tanulmányt, a legerősebb rész a keresztények. Mert nagyobb önfegyelemmel rendelkeznek, mint bárki más. És egy bő oldalon sorolja fel, mert azt mondja, hogy amikor ők egy célt szentnek ítélnek, akkor készek mindent félretéve, ez már szinte biblikus, mindent alárendelni annak a célnak. És azt mondja, nem ilyen egy alkoholista. Nem ilyen egy dohányos. A dohányosok 64%-a visszaesik. Még ha 30-szor is próbálja. 64, tehát minden 10-ből 6,5. Vagy 20-ból 13. És még lehetne sorolni. És azt mondja, hogy a keresztények olyan dolgokat is készek felvállalni, amit más képtelen. Kivétel van azok, akik a hiúságért tesznek valamit meg, vagy a karrierért. Azok még rajtunk is túl tesznek különbek, mert azok úgy gondolják, olyan motiváló erő, hogy annál külön nincs. Igaz, hogy a különbség nagy. De a keresztények, ha munkájukat bevégzik, vagy munkájukat végzik, akkor megelégedéssel lépnek tovább a karrierépítő és a pénzhajházok ide esetében van egy hatalmas csőd. A csalódás. Én nem ezt akartam. Ma, aki olvassa, lapozza az újságokat, naponta találkozik olyan cikkekkel, legutóbbi, hogy egy német multimilliómos tegnap előtt még milliárdos, a vasút elére tette magát, mert 100 milliókat vesztett a gazdasági válsága. Mert arra építette az életét, és abból jött a csalódása. Mi nem arra építjük az életünket, és nem abból jön a csalódásunk, mert mi azt mondjuk, hogy mi Krisztusra építünk. Ő vállalt értünk, mi vállaltunk érte, és vele együtt megyünk, követjük, és így írja az ige, és amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját. Elnyerjük azt, hogy meglátjuk, hogy a munkánk értelmes volt. Nézzünk magunk mögé. Van munkánk? Van olyan dolog, amit Krisztus országáért építünk? Ha igen, akkor építsük tovább. Ha nem, akkor keressük meg, mint a puzzléban a darabka helyét, keressük meg, és azt mondjuk, hogy építsük előbb ott, helyben, erősítsük, és azzal párhuzamosan építsük máshol is. Isten áldása ott van, ahol ez így megy. Van egy időszak Jeruzsálem idejében, amikor a zsidók sírtak. Ézsaiás, Nehémiás idejében elhagyott az Úr bennünket. Így volt. És Nehémiás meglátta ezt, meghallotta ezt, sírt és böjtölt, oda ment az uralkodója elé, azt mondta, hogy neki oda menni kell, és miután elment, nem a király seregét és az építőjét vitte, hanem azokat, akik sírtak és nyöszörögtek, azoknak mondta, hogy ezeknek a falaknak állni kell. Mindegy, hogy milyen a helyzet, mindegy, hogy mennyi az ellenség, és az a síró, nyöszörgő népesség odafigyelt. És azt mondják, lehet. Az Úrnak van még kegyelme rajtunk. Lehet, hogy itt még valami változás történhet. És megfigyelhetjük ezt a hatalmas változást, paradigmaváltásnak mondják ma, szemléletváltás, hogy nem a nyomorúságokra néztek, ami másnap is olyan volt, hanem az Úrra, és fogták a szerszámokat, fogták a fegyvert, és elkezdték a falakat építeni. És még nagyobb lett a külső nyomás, de ők már másra, másfelé néztek, másra néztek, más motiválta őket, más erősítette őket, és felépültek a falak. Ez a szemléletváltás. És ez rendkívül, hogy a munkáltatómra és a munkámra nézek, mennyei feladatokra, és az visz előbbrébb engemet, vagy csak úgy vagyok. Mondta valaki, a fiataloknak csak példát kell adni, jó irányt kell adni, és ők menni fognak arra felé. De ez nem csak fiatalokkal van így. Ha mi is ebben megerősödünk, és így szemléletváltással így nézünk az Úrra, akkortól kezdve azt mondjuk, hogy köszönöm Uram, nekem van munkám, van miért a holnap felkelni, van miért holnap után és azután, mert eddig tanítottál, most én tanítok, én adom tovább, eddig keveset adtál, most lehet, hogy többet, de van, és van neki értelme. Az Úr vezessen ebben bennünket. Amen. Ezt a két írott bizonyságtételt, a Karcsi kérő biztos felrakja az internetre a gyülekezeti oldalra, ugye?